A 2015. július 12-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat a szent igéket, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni ma köztetek. Írva található Márk evangéliumában a 6. fejezetben, a 14-től 29-ig terjedő versekben. Hallott erről Herodes király, mert Jézus neve ismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatevő erők. Mások pedig azt mondták, hogy illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Herodes ezt meghallotta, így szólt, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Herodes fogadta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére, Fülöp feleségének, Herodiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János megmondta Herodesnek, nem veheted el a testvéred feleségét. Herodias ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, mert Herodes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a kedvező alkalom, amikor Herodes a születés napján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor Herodiás lánya ment be táncolni, ez kedvére volt Herodesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a lánynak, kérd tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, az országom felét is. A lány kiment és megkérdezte az anyjától, mit kérje? Az pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A lány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben. Elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak, a lány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ezt abból a könyvből olvastam, aminek ez a címe, hogy Márk evangéliuma. Az evangélium szó az pedig örömhírt jelent. Joggal tesszük föl a kérdést, hogy ebben a véres történetben mi az örömhír? Hogy kerül ez egyáltalán bele az örömhírbe, az evangéliumba? Igazából egyáltalában nem lehet nyilvánvalóan ezt örömhírnek nevezni. Nyilván valami olyan szándék vezérli a szent írót, hogy képet alkosson erről a Herodesről, aki majd megjelenik Jézus perében is, aki kigúnyolja Jézust és visszaküldi majd Pilátusnak. Ez a történet ebben az evangéliumban semmi másra nem jó, mint arra, hogy egyfajta tükörként álljon előttünk, egyfajta tükörként, hogy milyen is, hogyan is működik a hatalom. Valahogy úgy adódott most, hogy sorba olvassuk Márk evangéliumának a részeit, szövegeit. Az elmúlt vasárnap éppen azzal ért véget az igehirdetés, hogy Jézus kiküldi a tanítványait azért, hogy gyógyítsanak, hogy ördögöket üzzenek, hogy tisztátalan hatalmak felett uralkodjanak. És közvetlenül ez a történet után, a tanítványok kiküldése után következik ez az elbeszélés. Mit is jelent a tisztátalan hatalom? Mit is jelent a tisztátalan hatalomtól való megszabadulás? Lehetséges-e? Talán másképp úgy fogalmazhatnánk meg a kérdést, hogy van-e esélye a báránynak a rókával szemben? Azért fogalmazom meg így a kérdést, mert Jézusnak van egy üzenete ennek a Herodesnek, ami így szól, hogy mondjátok meg annak a rókának. Jézus pontosan tudja, hogy milyen személyiség ez a Heródes. Nem kertel, hanem nevén nevezi, hogy kicsoda. A másik oldalról pedig tudjuk, hogy az evangélium Jézust báránynak, Isten báránynak nevezi, bárányának nevezi. Van-e esélye a báránynak a rókával szemben? Ez itt a kérdés, és ez az, ami nyugtalanná kell, hogy minket tegyen. Hiszen a történet vége, a történet egész lefolyása meglehetősen lehangoló. Mégis azt gondolom, hogy ha ez a történet egyfajta tükör, egyfajta kontraszt, akkor az egy fontos segítség lehet számunkra a megértésben, ha összehasonlítjuk Jézus és Heródes alakját, Jézus lakomáját és Heródes lakomáját. Ki ez a Heródes, akit lakomát rendez? Heródes Antipásnak hívják. A nagy Heródesnek a fia, aki az északi tartományoknak a negyedes fejedelme. Ő a helytartó, ő az uralkodó, aki, mint látjuk, meglehetősen gátlástalan személyiség. Van neki egy testvére, akit itt Márk Fülöpnek nevezi. A történetírásból tudjuk, hogy ez egy hibás adat Márk részéről. Nem volt teljesen tisztában a történelmi adatokkal, amikor az evangéliumát írták. Nem Fülöpnek, hanem tulajdonképpen ugyanúgy, mint Antipást, ezt a másik embert is Heródesnek hívták. Egyik Heródes, másik Heródes. Féltestvére és egy ugyanazt a nőt szeretik, ugyanarra a nőre vágynak. A két Heródes vágyának a tárgyát úgy hívják, hogy Heródiás. Szinte alig különbözik a neve ennek a nőnek, a két férfinak a nevétől. Úgy gondolom, hogy talán ez nem is biztos, hogy véletlen. Talán lehetséges, hogy ezeknek a neveknek az egyezősége arról szól, hogy ez a történet mennyire nem egyedi személyekről szól. Mennyire behelyettesíthetők ezek a figurák. Mennyire kicserélhetők ezek a figurák. Mennyire nincs igazából egyéniségük. Mennyire a vágyaik hajtják őket, a hatalmi vágyaik, a birtoklási vágyaik, amely újból és újból megjelenik. Megjelenik körülöttünk, és ha őszinték akarunk lenni, akkor megjelenik bennünk is. Itt van hát Heródes lakomája és Jézus lakomái egymással szemben. Joachim Jeremiás azt mondja, hogy az asztal közösség az élet közösség. Amit Jézus lakomáiról elmondhatunk, ami a legfontosabb, hogy azok élet közössége. Heródes lakomája pedig halálhoz vezet. Heródes lakomája gyilkossághoz vezet. Jézus lakomáján általában részt vesznek a szegények. Részt vesznek a vámszedők, olyan emberek, akiket a társadalom nagyobbik része megvetett. Olyankor történik lakoma Jézus társaságában, amikor valami szabadítás történik. Valaki éppen megszabadul a hatalmi gőgjétől, vagy a birtoklási gőgjétől. Amikor egy Máté képes fölállni a vámszedő asztal mellől, akkor ez egy lakomában csúcsosodik ki. Egy asztal közösségben, egy élet közösségben. Amikor pedig Zákeus a kíváncsiságától hajtva fölmászik arra a bizonyos eper fügefára, meglátja Jézust, és ez a Jézus észreveszi őt, és a házának a vendége lesz, ez egy olyan szabadító találkozás, amelyben Zákeusban föltámad a vágy, hogy jóvá tegye azt, amit tett, hogy jóvá tegye azoknak az embereknek a megrontását, tönkretételét, akiket kizsákmányolt, mint vámszedő. Jézus lakomáin szabadulás történik, változás történik, élet történik. Talán egyik legszebb példája Jézus egy asztal közösségének, amikor hazatér a fiú, aki otthagyja az atyai házat, aki ott hagyja az asztalközösséget, aki hosszú utat jár be, sokat téved, tönkreteszi magát, de visszajön, az apa elébe fut, megöleli, és az ölelés egy nagy lakomába, egy nagy öröm ünnepbe torkolik, amiben az apa azt mondja, hogy ez az én fiam, aki meghalt és föltámadt. Ez a lakoma a halálból az életre vezet. Mi történik Heródes lakomáján? Elolvashatjuk, kik vannak ott. A gazdagok, a főemberek, a főtisztek, Galilea előkelői, az elit, azok, akik a hatalmat birtokolják, azok, akik a javakat birtokolják, akikre úgy tűnik a történetből, hogy végtelenül jellemző a gátlástalanság. Mi áll az egész történet mögött? Mi az, ami mozgatja a szálakat? Úgy tűnik, hogy a vágy. Vágy Heródiásra a két férfi között. Vágy a hatalomra, a presztízsre. A két testvér között nyilvánvalóan megjelenik a rivalizálás. Megjelenik az, hogy kié legyen Heródiás. De hát igazából ez a nő ebben a történetben és ebben az esetben csak eszköz. Hogy a két férfi közül az egyik megmutassa a másiknak, hogy ki az erősebb, ki az ura háznál. Igazából teljes mértékig látszik ez, hogy az olyan nagyon fontos Heródiás, akit olyan fontos volt megszerezni ennek a Heródes Antipásnak, annyira fontos volt, hogy a saját feleségét is elüldözte maga mellől, ezzel kihívva az apusának a haragját, még ezt is vállalta. Ez az olyan nagyon fontosnak látszó Heródiás, hiába kéri őt arra, hogy ezt a jelentéktelennek látszó profétát, keresztelő Jánost kivégezve, Heródes nem hajlandó rá. Ennyi befolyása sincs ennek a kitüntetetnek látszó asszonynak. Nyilvánvaló, hogy semmi más, mint egy eszköz, annak bizonyítására, hogy kinél van a hatalom. Hogyha a testvéremnek kell ez a nő, akkor nekem is kell, és akkor vagyok én hatalmasabb, ha megszerzem. És ez nyilván nem csak erre az esetre igaz. Az ember valahogy így működik. Mindig arra vágyik, ami a másiké. Azt akarja megszerezni, ami a másiké. És ha nincs meg neki, akkor úgy érzi, hogy valamivel ő kevesebb. Így megy, így működik. Rivalizál mindenki ebben a történetben. Aztán igazából Heródiás is magára talál, innentől az ő számára a kitüntetett ellenfél nem más, mint keresztelő János. Azért ő az ellenfél, mert nyilvánvalóan a férje őt védi. Itt kell megmutatnia a hatalmát. Itt kell megmutatnia, hogy ki az úr a háznál. A cél Heródiás számára, hogy keresztelő Jánost elpusztítsa. De csak azért, mert Heródes is ezt a keresztelő Jánost tekinti ennyire nagy becsben. Őt hallgatja, hozzámegy le a börtönbe. Szinte mazoista módon hallgatja, hogy hogyan ítélkezik ő fölötte. Heródiás azt akarja, hogy ez a keresztelő János ne éljen, aki ennyire fontos az ő férjének. Mindenki rivalizál mindenkivel. És a másik oldalon, a bárány oldalán, ott mi történik? Ott is megjelenik a tanítványok között a rivalizálás. Ott is megjelenik a kérdés az, hogy ki a nagyobb. De Jézus furcsa szavakat mond nekik. Azt mondja, hogy aki első akar köztetek lenni, az legyen az utolsó. És aztán közvetlenül, mielőtt megtörténne az ő halála, mielőtt a keresztre megy, tesz egy gesztust, egy példamutató gesztust a tanítványai számára, és ez a gesztus nem más, mint hogy megmossa az ő lábukat. Egészen más a bárány, mint a róka. egészen más az a hatalom, amit Jézus képvisel, és egészen más, mint amit Heródes. Jézus odafordul a tanítványaihoz, az életét adja tanítványaiért, Heródes udvarában pedig mindenki eszközként használja a másikat. Pedig itt nem pusztán tanítványokról van szó, hanem testvérekről van szó, férről és feleségről van szó, sőt, szülői kapcsolatról van szó, anyáról és lányáról. Ugye észrevesszük a történetben, hogy Heródiás hogyan használja ki a saját lányát, akinek itt nincs neve, a hagyományból nevezik őt Salomének. Általában a hatás története, az utó története nagyon nagy ennek a bibliai történetnek. De az eredeti szövegben egy kislányról van szó. Igazából nem egy nőről, vagy egy fiatalasszonyról, hanem egy kislányról, akit Heródiás fölhasznál. Akiről azt is látjuk, hogy tulajdonképpen azt se tudja igazából, hogy mi az, amit kérhetne, mi az, amire vágyhatna. A történet ezen a ponton egy kicsit olyan mesésé válik, amikor Heródes felajánlja Salomének a fele királyságát. Mindez azért, mert megint megszületik benne a vágy. Akarja Salomét, akarja a táncát, és el akarja bűvölni ezt a lányt, hogy mindent odaír neki. Be akar azonosulni ezzel a lányjal, mindenét oda akarja lenni, tulajdonképpen azt akarja, hogy ez a lány ugyanolyan legyen, mint ő. Azonossa. És tulajdonképpen Heródiás is ezt akarja. Hiszen amikor megteszi az ajánlatot Heródes, hogy kérj bármit, akkor ez a lánya se tudja, hogy mit kérjen. Sokszor nem is vagyunk tisztában a vágyainkkal, hogy igazából mit akarunk. Úgy tűnik, hogy a vágyak úgy születnek, hogy látjuk, hogy mások mire vágynak, és elkezdünk mi is arra vágyni. Oda tehetjük a kérdőjelet a vágyaink mögé, hogy az vajon a saját vágyaim-e, vagy éppen a mások vágyai, amiután én is elkezdek vágyakozni. Ugyanis itt az történik, hogy Salome oda megy Heródiáshoz, és megkérdezi, hogy mit akarjak, mit kérjek, tulajdonképpen mire vágyjak. És erre Heródiás megmondja, hogy hát vágyjál Heródiás fejére, Heródes keresztelő János fejére. És Salome teljes mértékben azonosul. Azonosul az anyja vágyával. Szerintem eszébe se jutott volna ez. Hanem az anyja befolyása alatt áll, az anyja pedig eszközként használja. Iszonyatos pillanat ez, azt gondolom, amikor egy szülő a gyerekét eszközként használja a saját vágyai, a saját céljainak az elérése érdekében. Mert itt ez történik, és nem más. És milyen groteszk, és milyen szomorú, ahogy a lány túlteljesíti az anyai vágyat. Amikor Heródiás azt mondja, hogy keresztelő János fejét kéri, tulajdonképpen ezt vehetjük szimbolikusnak. Azt akarja, hogy öljék meg keresztelő Jánost. De a lány mindent szó szerint vesz. Hát igen, a feje kell a prófétának, és megtoldja azzal, hogy hát egy tárcán hozzák nekem ide azt a fejet. Egészen hátborzongató és horrorisztikus ez a történet. Idáig jut ez a lány, aki az anyjának az eszközévé lesz. A hatalom embere Heródes pedig belekerült a saját csapdájába. Azok a vágyak pusztítják előtt, amely vágyjal elvette a testvérének a feleségét. Az a vágy fogja most elpusztítani a prófétát, keresztelő Jánost. És ezzel, ezen a ponton semmisül meg Heródesnek a hatalma is. Dönthetne másképp is, de teljesen fogoly ez az ember. Ugyanis ott vannak a vendégek, az elit, a főemberek, és most már mindenki arra vágyik, hogy ezt a keresztelő Jánost fejezzék le. Milyen furcsa, és mégis megismétlődő. Az ízes társaság, amelyik teleette magát, amelyik szórakozott, megnézte a táncot. Volt már evés, volt már szex, volt már minden, most vérre vágyik. Mindenki azonosul ebben a vágyban, és Heródes nem tud ennek ellenállni. A hatalmi presztízs miatt nincs visszaút. Esküt tett, megtartja a szavát. Tényleg olyan dicsőséges ez? Mondhatjuk, hogy igen, persze, hiszen maga Jézus is azt mondta, hogy a ti szavaitok legyenek igen, igen, és nem, nem. Csak hogy Jézus ehhez soha nem ragaszkodott görcsösen. Különösen nem hatalomféltésből. Amikor a szíró-fönicei asszony tovább kérleli őt, akkor Jézus ellentmond saját magának. Néhány perccel ezelőtt még azt mondta, hogy ő csak Izrael eltévedt juhaihoz jött. Hogy ő bizony nem fogja odavetni a kutyáknak, a fiaknak a kenyerét. De amikor látja ennek az asszonynak mindenre elszánt hitét, akkor azt mondja, hogy nagy a te hited, legyen úgy, ahogy te akarod. Ez Jézus, aki azt mondja, hogy a te szavad legyen igen, igen, és nem, nem. Jézus szavainak tisztasága nem ideológikus, és nem hatalmi kérdés. Nem tekint senkit eszköznek úgy, mint a rókának az udvarában. A bárány udvara, a bárány királysága egészen más. Kedves testvéreim, úgy tűnik, hogy ez a történet leleplezi az emberi természetünket. Tulajdonképpen válságba is visz minket. Mit is gondoljunk magunkról? Mit is gondoljunk a bárány esélyeiről a rókával szemben? Talán úgy is föltehetnénk a kérdést, hogy miért veszélyes, ha pesszimisták vagyunk, és miért, ha optimisták vagyunk az emberi természetről, ha gondolkodunk. Nyilván, ha azt mondjuk, hogy az ember mindenestől gonosz, mint hogy ebből a történetből kiviláglik, akkor minden kapcsolatunkat a bizalmatlanság, a bűntudat fogja uralni, és mi magunk is depresszióba esünk. Természetesen ez a felfogás igazolni fog minden félelmet, minden hatalmi harcot, minden érdekalapú gondolkodást. Mert az emberi természet ilyen, tehát csak így lehet boldogulni. De mi van, ha azt mondjuk, hogy ez nem így van, az ember jó, akkor pedig végtelenül naivak leszünk. Védtelenek és kiszolgáltatok, mint magunk is, és ki fogjuk szolgáltatni azokat is, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Nem lesz meg bennünk az önvédelem. Mit tett Jézus? Hogyan élt, hogyan gondolkodott ő? Hogyan viselkedett ilyen helyzetekben? Azt olvassuk, hogy Jézus átment köztük, mert tudja, hogy mi lakik az emberben. Átment, amikor le akarták dobni egy szikláról azok az emberek, akik meggyűlölték őt a beszédei miatt, és elment közülük, ott hagyta őket, amikor királya akarták őt tenni. Jézus nem azonosul a hatalom akarásával, nem azonosul az erőszakkal, nem azonosul az erőszakosakkal. Nem lesz partner, soha nem igazolja, és nem mondja azt, hogy igazatok van. Soha nem mondja azt, hogy én vagyok a hibás, hogy valamit elrontottam, azért sújt engem a büntetés. Nem azonosul és nem igazolja őket, nem fogadja el a vágyaikat, viszont nem is lesz bosszúállóvá. Nem ők határozzák meg, és nem is az emberi természet ideológikus felfogása. Jézus nem tekinti az embert sem tökéletesnek, sem pedig velejéig romlottnak. Az ember, ember. Jézus tette, amit tett, és mondta, amit kellett. Úgy gondolom, egyetlen esélyünk ezzel a Krisztussal kapcsolatban lenni. Rajta keresztül az Istennel kapcsolatban lenni. ezen keresztül alázatosnak lenni a saját természetünket illetően. Sem gonosznak, sem szentnek nem tartva magunkat, hanem embernek, aki esendő lehet, aki gőgös lehet, aki elbukhat, de megkerülhet és fel is támadhat új életre. Amen.